Tehát Galata 6.11-től 18-ig. Látjátok, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Akik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmegtélkedésre csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek. Mert maguk a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek. Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nekem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. És akik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izraelén. Ennek utána senki nekem bántásomra ne legyen, mert én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom az én testemben. Ami Urunk, Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel, Atyám fiai. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Atyánk, drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy itt lehetünk a te házadban, a te közösségedben. Köszönöm, hogy a mennyasszonynak, a te gyülekezetednek tagjai lehetünk. Köszönöm, Uram, hogy megváltottál minket bűneinkből, fölismerhettük a mi gyarlóságainkat, bűnös életünket, és azt, hogy te vagy a mi egyedüli váltságunk, rajtad keresztül van menetelünk az Atyához. Köszönöm, Uram, a te drága ígédet, amelyet adtál a mi megvilágosodásunkra, adtad a mi életünkre, adtad azért, hogy megismerjük az igazságot és azt az utat, amelyen járnunk kell. Kérlek, segíts, hogy meg tudjuk nyitni teljesen a mi szívünket, ki tudjuk kapcsolni a hétköznapok fáradalmait, a mindennapok problémáját, és csak rád egyedül tudjunk tekinteni, hogy meghalljuk azt az üzenetet, amelyet te a szolgádra bíztál. Kérlek, Uram, segíts, hogy a te ígéd legyen nekünk útravaló, legyen nekünk a mi életünknek, szívünknek, lelkünknek megerősödésére, a célból, hogy a te országodat tudjuk építeni. Jézus nevében, ámen.
Tegnap délután volt egy különleges lehetőségünk a feleségemmel, amikor mentünk Toalmásra, és ott volt egy ünnepség, a élet szava ünnepelte azt, hogy 25 éve végeznek a szolgálatot itt Magyarországon. Az egyik ember, aki beszélt, amikor kezdte az ő beszéd, ő azt mondta, hogy ha nézünk az egész egyház történelmet, vagy az egész történelmet, az a 25 év, az egy nagyon rövid idő. De ha gondoljunk egy ember életéről, a 25 év egy nagy része egy ember életéből. És érdekes volt tegnap, amikor ők visszanéztek erre a 25 évre, arra a szolgálat, ahogyan Isten hívott létre azt a szolgálat, és ahogyan végeznek azt a munkát, főleg Toalmáson, de máshol helyeken az országban is. Volt szó arról, hogy abban a 25 évben több mint 20 ezer gyerek, fiatal tudtak részt venni nyári táborokban. Volt szó arról, hogy több mint 600-an tanultak ott a Biblia iskolában ebben a 25 évben. És gondolkoztam arról, amikor láttunk ott, hogy az utolsó években lényegében azok az emberek, akik ott voltak az elején 25 évvel ezelőtt, már nincsenek ott. Ők már tovább adtak a boltot másoknak, akik folytatnak azt a szolgálatot. Van egy új nemzedék, aki kell folytatni azt a szolgálatot. Az egyik ember, aki ott volt, a Kovács Géza bácsi, aki ismeri őt, baptista lelki pásztor, amikor én érkeztem Magyarországra a 80-as években, akkor Budafokon ő volt a baptista lelkész. Utána a 90-es évek elején esetleg ő nyugdíjba ment, de miután nyugdíjba ment, legalább három helyen szolgált, mint lelkész. és a Géza bácsi volt az egyik ember, aki beszélt tegnap este. Amikor fulment a szószékre, bótal kellett fulmini oda, már akkor mondjuk 90 év, éves a Géza bácsi, vagy 90 év körül, de az üzenet, amit ő hozott, élő volt. Nem változott. Azt az evangélium, amit ő hirdetett a 60-as, 70-es és 80-as években. És egy kicsit kezdtem gondolkozni arról, hogy igenis érkeztünk sok szempontból egy új nemzedékre. Gondolkoztam arról, hogy kik azok az emberek, mint a Géza bácsi, mint a Cseri Kálmán, vagy ahogyan olvastam most két nappal ezelőtt, a Billy Graham ünnepelte a 96. születésnapja. Ezek az emberek, akik 30 évvel ezelőtt aktív voltak a szolgálatban, és azt lehet mondani, hogy Isten nagyon használta ezeket az embereket. És az egyik, ami nagyon jellemző volt, amikor a Géza bácsi szolgált tegnap, és amikor az utolsó évben többször kapcsolatban voltam a Kálmánnal. És az volt, ami jellemző bennünk, az alázat. Ők azt mondták, hogy nem azért történt, ami történt, ahol én szolgáltam, mert én ott voltam, hanem azért történt, ami történt, mert Isten végezte a munkát. És milyen fontos látni azt, hogy Isten az, aki végzi a munkát. Paul, ahogyan ír itt a Galata levél végén, érdekes, ahogyan kezdi ezt a 11. vers. Mert ő azt mondja, hogy nézzetek, mekkora betörkel írok nektek a saját kezemmel. Felmerül egy kérdés itt, hogy a Paul miért mondja ezt, és miért ír olyan nagy betörkkel. És mi nem tudunk egy határozott választ adni arra a kérdésre. Van olyan gondolatok, hogy miért van ez. Az egyik az, hogy nagyon nagy a valószínűség, hogy a Paulnak volt valami szembetegsége. És az, hogy volt egy szembetegsége, ő nem tudott látni. Jó. És amiatt, amikor a Paul írt, kénytelen volt nagyobb betörkel írni, mert csak így tudta olvasni. Ez az egyik oka, hogy Paul, amikor írt ezt a befejezést itt a Galata levelen, hogy nagyobb betörkel írt. Egy másik oka, hogy Paul egyáltalában miért írt nagyon sok levelben az utolsó köszöntés. És azért csinálta Paul ezt, hogy az a level legyen hiteles. Az, hogy valaki látta azt, akkor tudta látni, hogy igen, ez a Paul írása. Ez egy rendkívüli, egy különleges fajta írás, nem olyan, mint a többi. És akkor hitelesítette azt a level, hogy ezt nem egy másik ember írta, hanem ez a level valóban Paultól jön. A harmadik oka, ami sok teológus mond, az, hogy Paul azért írta többet itt a Galata végén, mint egy átlag levelben, amikor csak az utolsó köszöntés ír, mert Paul nagyon akart hangsúlyozni valamit. Ha mi használjuk egy számítógépet ma, ha mi akarunk hangsúlyozni valamit, vannak különböző módszereket, amit tudunk használni. Mi esetleg egy másik színnel írjunk azt. Mi esetleg vastag betörkel írjunk azt, vagy egy nagyobb fontot használjunk, próbáljunk valahogyan kiemelni egy gondolatot, hogy ez fontos. És valahogyan itt a Galata level végén
az, hogy Paul írta ezeket az utolsó gondolatokat az ő saját kezeivel, ő ezzel akarta hangsúlyozni, hogy testvéreink. Amit én most mondom, figyeljetek, mert ez nagyon fontos. És lényeg ebben a pár versben Paul összefoglalja, újból mondja azt, amit elhangzott ebben a levélben. Az egyik dolog, ami láttunk újból és újból ebben a levélben, amit Paul írt a gyülekezetnek, az, hogy nem elég csak külsőleg megfelelni. Nem elég hangsúlyozni csak a külső dolgokat. Az egyik kérdés, és az egyik, amit Paul újból fölhoz itt a 12. és a 13. versekben, a különmetelés. És Paul azt mondja, hogy ha valaki akar bizonyítani valamit azzal, hogy ő kap egy külső különmetelés, ő azt mondja, hogy az nem számít. Az nem a lényeg, ez a külső dolog. Hanem van valami, ami fontosabb. És azt látom, sajnálom, hogy mi az egyházban. Nem beszélünk a mi helyi gyülekezetünkről, nem mutatom az ujjamat, és beszélek egy másik felekezetről, vagy egy másik gyülekezetről, én azt mondom, hogy mi, mint az Isten népe. Mi nagyon gyakran beleesünk ugyanabba a hibába, ami történt ott az első században. Az, hogy mi kezdjünk túl nagy hangsúlyt tenni a külső dolgokra, mert a külső dolog, mint nekünk, mint emberek sokkal könnyebb mérni. Mi nem tudunk látni egy ember szívét. Isten tud csinálni azt. És az, hogy mi nem tudunk mindig látni az ember szívét, mi csak látunk a külső dolgokat. És mi megnézünk, hogy a külső dolgokat megfelelnek, vagy nem. Én emlékszem, amikor teológus voltam, az utolsó évben mindenki egyszer kellett predikálni egy hétköznapi istentiszteleten a Calvin téri református templomban. És én emlékszem azon az estén, amikor én oda mentem predikálni a professzorrel, találkoztam előtte egy pár percre, mielőtt kimentem volna, és a professzor nézett rám, és azt mondta, hogy Monty, nem tudsz kimenni így. Nem értem, nem tudok kimenni így, mi a probléma? A nyakkendőr. Mondom, tessék, én feketebben vagyok. A nyakkendőr a 80%-a fekete. Volt piros csíkokban, az nem jó. Teljesen fekete nyakkendőr kell. Kell megfelelni. Az volt a jó, hogy a szobatársam is ott volt, ő is feketeben volt, és rajta volt egy teljesen fekete nyakkendőr, hogy gyorsan tudtunk cserélni nyakkendőrt. És akkor megfeleltem, és akkor tudtam fölmenni a szószékre. De számomra az egy olyan külső dolog. Az nem a legfontosabb. Számomra sokkal fontosabb, amikor valaki fölmegy a szószékre, nem az, hogy a nyakkendőr pontosan megfelelne, hanem mi van a szívében. Rendben-e az ő kapcsolata Istennél? Ő odaviszi szívből azt az üzenetet, amit ő hoz Istentől a gyülekezetnek. Van egy veszély, A héten beszéltem egy másik ismerősömmel, aki mesélt az egyik egyházi gimnáziumról. És beszélt azok a problémákról, ami van abban a gimnáziumban, hogy az emberek külsőleg megfelelnek. De azt mondta, hogy ami van a háttérben, ami van mögötte, teljesen üres képmutatást. És milyen szomorú az, hogy egy szülő azt gondolja, hogy ő küldi a gyereket egy olyan helyre, ahol ő jót fog kapni, és a gyerek külsőleg, esetleg amikor ott van az iskolában, megfelel. De az iszonyú kevés. Az iszonyú kevés, ha mi tudunk törvényekkel kényszeríteni a külső. De a belső nincs rendben. Ugyanezt látjunk az Ószövetségben, amikor Isten többször mondja az ő népének, nem kell az áldozat. És az oka, hogy nem kellett az áldozat, az, hogy az ember szíve nem volt rendben. Ha az ember nincs rendben a szíve, akkor az, hogy csinálom a külső megfelelő dolgokat, az nem ér semmi. Az nem ér semmi. Tegnap délelőtt egy páran itt voltunk, amikor folytattunk ezt a teológia kérdések sorozatot, és az egyik téma, amiről volt szó tegnap, amikor találkoztunk, az úrvacsora. És beszélgettünk arról, hogy az úrvacsora mit jelent. Beszélgettünk arról, hogy ki az, aki tud részt venni az úrvacsorában. Beszélgettünk, hogy vannak olyan emberek, akik azt mondnak, hogy független, de ezt nem mondanak nálunk a gyülekezetben, de azt mondjuk, hogy független attól, hogy milyen van az ember szívében, ha ő részt vesz az úrvacsorában, az hoz egy változást benne, és az jó. Független attól, hogy milyen az ember szíve, amikor részt vesz. Mi nem tudunk együtt érteni azon. Mert az, hogy valaki csak részt vesz külsőleg egy szertartásban, az ember attól nem változik. Hanem először kell, hogy az ember vizsgálja az ő szívét, amikor részt vesz az úrvacsorában. És ha az ember miután vizsgálta az ő szívét, miután az ember azt látja, hogy rendben van az ő kapcsolata Istennél, valóban van éler hite. Ha az ember látja azt, hogy igenis rendeztem a kapcsolatom a testvéreimmel, akkor tiszta lelki ismerettel tud jönni, és tud rendbenni az úrvacsorában, tud emlékezni arra, hogy Jézus Krisztus mit tett, érte. Az egy személyes dolog. Amikor én részt veszek az úrvacsorában, hogy nem csak gondolom, hogy Jézus Krisztus mit tett az emberségért, hanem mi történt velem. Miért van új életem? Az, hogy Krisztus adta az életét. A probléma, amiről Paul ír itt, az, hogy voltak olyan emberek ott a galáciai gyülekezetekben, akik azt mondták, hogy csak a külső a lényeg. Lényeg ebben egy másik kifejezés, mi tudunk mondani, hogy ezek az emberek képmutatók voltak. A képmutatók azt mondták, hogy csak a külső a lényeg. Teljesen fölösleges, hogy mi van belül. Mi akarunk csinálni azt, hogy a külső látszat az legyen rendben. Én emlékszem a 80-as években, amikor meséltek, mi volt Romániában, amikor Ceausescu ott volt. És meséltek arról, hogy voltak olyan alkalmak, amikor Ceausescu ment valahova. És az, hogy ő ment valahova, és tudták, hogy fognak fényképezni, akkor kellett rendbe hozni a külsőt. Volt olyan, amit meséltek, az, hogy ez valóban történt, vagy nem, én nem tudok bizonyítani ezt, de azt mondták, hogy úgy csináltak olyan városrészeken, hogy fölhúzták olyan dolgok, mintha egy épület lenne, de olyan, mint Hollywoodban, ahol csak fölhúznak a külsőt, nincs semmi mögötte. Jól mutat. Azt meséltek, hogy volt olyan, amikor Ursel Ceausescu ment valahova, és a probléma az volt, hogy az összes gyönyörű level leesett a falról. Akkor az emberek kellett ragasztót használni, visszarakni a leveleket a falra, hogy jól nézzen ki a kép. Milyen nevetséges, hogy az ember annyit hangsúlyt tesz a külsőre, de hiányzik a belső. És Paul itt ő megítéli azt a képmutatást, ami volt ezek az emberekben. És a szomorú az volt, hogy ezek az emberek, azt olvasunk, hogy ők ezt csináltak, hogy próbáltak kényszeríteni más embereket dolgokra, amikor ők nem is foglalkoztak mással. Fontosabb dolgokkal. Megint azt kell látni, hogy van egy nagy veszély nekünk. Amikor mi mutatjuk a másik embert, és mi mondjuk, hogy mi az, amit neki kell csinálni, hogyan kell megfelelni, amikor mi lényegében létrehozunk egy törvényt neki, de nem is foglalkozunk esetleg valami, ami sokkal lényegesebb a saját életünkben. A képmutatás és a törvénykezés. Paul újból és újból ír erről ebben a levelben, és a végén is. És utána folytatja, és ő azt mondta, hogy én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszített számomra a világ, és én is a világ számomra. Itt Paul visszamegy a lényegre. És ő azt mondja, a lényeg Jézus keresztje. Ha nincs a Jézus keresztje, nincs a keresztény hit. A kereszt nélkül nincs új élet. A kereszt nélkül nincs új teremtés. Amikor én gondolkodom arról a három embert, akit említettem, az Isten tisztelet elején. A Kovács Géza Vácsi, a Cseri Kalman, a Billy Graham. Ezek az emberek az ő szolgálatukban egy dolgot hangsúlyoztak. A Krisztus keresztje. És az, hogy ezt hirdették, ez nagyon gyakran probléma okozott nekik. a Géza bácsi mesél tegnap, hogy amikor ők próbáltak kezdeni az életszava szolgálat itt Magyarországon, az egyik vezető az életszavató, a Paul Bubar nála volt, és akkor a Géza bácsi és a Paul bementek az egyház, a baptista központba találkozni a baptistákkal. És volt egy nagyon jó pozitív találkozó, és azt mondta, hogy jó, holnap folytatjuk. A következő nap reggel a Géza bácsi kapott egy táviratot, és azt mondták, hogy várjunk csak Paul Bubar a baptista központnál, a Géza bácsi nem. A távirat nem jött a baptistáktól, hanem az egyházi hivataltól. A Géza bácsi nem volt egy befogadott ember. A Géza bácsi azért került ebbe a helyzetbe, mert ő állandóan hangsúlyozta Krisztus keresztje. Tovább mesélt arról, hogy milyen csodálatos volt Isten, hogy mégis jött létre azt, amit ők akartak, amikor a Géza bácsi nem ment be, akkor a Paul Bubar azt mondja, hogy én se. És akkor Isten teljesen más úton, hitetlen emberek keresztül nyitotta azt a lehetőséget, hogy ők tudtak létrehozni a tábor tolmáson. Ő ragaszkodott egy dologhoz. Az evangélium. Jézus keresztjét. Amikor mi beszéljünk a kereszténységről, mi nem tudunk kivenni Krisztus keresztje abból. Mi azt kell látni, hogy Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az a kereszt. Az a kereszt keresztül megy. A kereszt nélkül nincs áldozat a bűnért. Jézus meghalt a kereszten, mert Jézus szeret téged. Fontos, hogy mi megértünk ezt. Az Ádám életében mi azt látjunk, hogy Isten mondta neki, hogy egy fából nem szabad szedni a gyümölcs. Mert ha azt csinálsz, akkor bajba kerül. Ádám nem volt hajlandó azt csinálni. Jézus az ő élete végén volt egy másik fa. Teljesen világos volt Jézusnak, ha ő vállalja azt a fát, mi lesz a következmény? Az lesz a következmény, hogy lesz egy másodperc, egy idő az ő életében, amikor ő nem lesz közösségben a saját édesapjával. Valami egy olyan helyzet, ami sohasem volt. Örökké éltek együtt közösségben. Jézus vállalta a keresztet. Miért? csak egy magyarázat lehet. Ő vállalta a keresztet, mert ő szeret téged. Könnyebb lett volna más utat választani. De Jézusnak nem volt más út. Jézus vállalta a keresztet neked és nekem. A 15. vers, mert Krisztus Jézusban sem a körülmetelkedés nem számít, sem a körülmetetlenség, hanem csak az új teremtés. Megint, a külső nem a lényeg, hanem a lényeg az, hogy valaki egy új teremtés lesz. Hogyan lesz valaki új teremtés? Mi tudunk tenni valamit, hogy mi leszünk új teremtés? Nem. Az egy olyan munkát, amit Isten végez. Mi fordulunk hozzá bűnbánattal és hittel. És mi olvasunk, hogy ő ad egy új szívet nekünk. Egy szív, ami nem körből van, hanem ami húsból van. Ez az evangélium. Az, hogy Isten egy ajándékot ad nekünk. Utána folytatja. Azzal, ami történik bennünk, azt a belső megújulás. Az, hogy új teremtés lettünk, és utána a folytatást a 16. versben azt olvasunk, hogy békesség és irgalmasság mind azoknak, akik a szabály szerint élnek, és az Isten Izraelének. Az utolsó fejezetben, itt a Galata levélben, az 5. részben látjunk azt, hogy mit jelent járni Istennel. Mit jelent a lélek szerint járni. És itt azt mondja, az az ember, aki jár a lélek szerint. Az az ember, aki a szabály szerint él. Amit olvasunk itt. Az az ember fog tapasztalni a békesség és az irgalmat, amit Isten ad. Fontos, hogy mi megértjünk, hogy amikor van szó a békességről, a hívő ember életében van két jelentése. Az egyik fajta békesség, amiről olvasunk a Róma levélben, amikor mi azt olvasunk, hogy van békesség Istennél. Ez a fajta békesség beszél az üdvösségről, hogy az, ami eddig ellentétes volt egymással, most már van békesség. Most már van élőhit. Most már van üdvösség. De más helyen olvasunk az Új Szövetségben, például a Filippi 4. rész, a 6. és a 7. versben, hogy Isten ad békességet a hívő embernek, aki vele jár, aki fordul hozzá imádságban. Vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor nincs békesség? Van olyan, amikor feszültségben vagyunk? Ilyenkor a megoldás, amit olvasunk itt, a szabály szerint élni. Az, hogy mi akkor járjunk vele. Mi akkor járjunk azon az úton, amit ő mutat nekünk. És hangsúlyozom azt, hogy meg kell érteni azt, hogy az, hogy mi járjunk ezen az úton, mi nem azért járjunk az úton, hogy mi kapunk valamit, hanem mi azért járjunk az úton, mert mi szeretünk Istent. És az a szeretet, az szorongat, az kényszerít minket. Az, hogy mi örömmel járunk vele. És amikor mi így járunk vele, akkor fog adni azt a békességet. Akkor lesz tapasztaljuk azt az irgalmat. Az nem jelenti, hogy könnyű lesz az ember élete. A 17. versben itt azt olvasunk, hogy Paul azt mondja, hogy én a Krisztus bélyegét hordozom az én testemen. Milyen bélyegről van szó itt? Az, hogy Paul, amikor ő járt Istennél, nem lett könnyebb az ő élete. Mi azt látjunk, hogy ő börtönbe kerül, mi azt látjunk, hogy milyen szenvedésen keresztül ment, és az hagyott nyoma az ő testén. Ő nem panaszként mondja ezt, ő tényként mondja ezt. De annak ellenére, hogy ez történt, ő tovább ment az úton. Tegnap Alex Konya, az egyik volt vezető a Tohalmasi táborban, az Élet Szavanál volt az egyik ember, aki beszélt. És amikor ő beszélt, ő mesélt először Paulról, aki az első missionárus volt, és utána beszélt William Careyról, aki volt, úgy mondom, hogy a modern era, vagy a modern korszak az első missionárus volt, aki külföldről ment Európából. És a Carey Angliából indult a 18. század végén, és ő Indiába ment. És az Alex mesélt az ő életéből az a nehéz úton, amilyen ő járt. Tovább olvastam róla ma reggel. Amikor ő akart kezdeni a szolgálatot, ő ment a bizottság arról, hogy felszentelnek őt, mint lelkész. Azt mondták, hogy olyan gyenge volt a predikáció, hogy a bizottság úgy döntöttek, hogy mégse. Kellett várni még 2 évet, hogy végre jutott arra a pontra, hogy lelki pásztor lett. Utána ő kezdett mondani azt, hogy a misszióba kell menni. És ez teljesen idegen volt az egyháznak akkor Angliában. És inkább a többség azt mondja, hogy nem érdemes misszióba menni. Ha Isten akar üdvözíteni valakit, Isten fog üdvözíteni valakit. Nem kell egy misionárus. A Carey kitartott, és ahogy én mondom, a 18. század végén ő indult Indiába. Félúton, Dél-Afrikánál, a hajókapitán kapott olyan hírt, hogy nem szabad tovább vinni a Careyra. És akkor kiraktak Carey a családjával Dél-Afrikában. És kellett várni, és kellett keresni egy másik hajó, ami hollandó volt oda vinni ott. Politikai okok miatt. történt ez. Amikor ő érkezett Indiába, nem volt elég a támogatás. Az első 7 hónapban őt különböző helyen kellett lakni. Egy-két év később az 5 éves fia meghalt. Azután a felesége megbolondult. És az Alex mondta, hogy lényegében, amikor a Kerry ott volt és próbált fordítani a Bibliát, a felesége, aki megbolondult, ott volt a másik szobában és kiabált. Ő gondolta őt addig, ameddig nem halt meg. Utána a Kerry újból megnősült, a második felesége meghalt. Egy pár év után. 1812-ben már jutottak arra a pontra, hogy nagyon sok biblia fordítást készített a Kerry. Volt egy épület, ahol nyomda volt. 15-20 év munkája, tűz volt, leégett mindent. Neki nem volt az, ami nekünk van, hogy megvan mintve egy másik számítógépen valahol, és tudunk rendbe hozni azt, amit elveszett. Nem, minden elveszett az ő munkájából, abban a tűzben. Mit csináltunk volna, ha mi ott lettünk volna az ő helyén? Milyen könnyű lett volna feladni? Abban a 20 évben a Kerry temetett 7 munkatárs, aki jött missionárusként oda. Betegségekből meghaltak. A Kerry lehetséges az ő életen nem volt azok a fizikai sebeket, ami volt Paul életében. De a Kerry életében ott voltak azok a sebek, ami történt az ő életben, azok a dolgok. És a kérdés, amit Alex föltett tegnap, és amit én tudok folytani most. Amikor szembesüljünk ezek a dolgokkal, mi lesz? Feladjunk a harcot? Vagy erőfeszítéssel tovább menjünk a cél felé? A Kerry nem hagyta abba a szolgálatot. És most nevezünk őt a misszió atya. Mert ő lépett ki hitben. Annak ellenére, hogy ő nagyon sok mindent szenvedett, ő nem adta fel. Mert ő tapasztalta az Isten kegyelmet az ő életében. A mi Urunk Krisztus Jézus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. A kegyelem. A mi életünkben nem szabad elfelejteni az Isten kegyelme. Imádkozunk. Édes Atyánk, köszönjük, hogy tudunk tanulni a te igédből. Örülünk, hogy ebben az igében tudunk látni azt, hogy mi a veszély és mi a lényeg. Kérünk, óvd minket a törvénykezéstől. Óvd minket a képmutatástól. Óvd minket a büszkeségtől. Legyen az, hogy csak egy dologban tudunk dicsekedni. Az, hogy te vagy a megváltunk. Hogy te vagy az üdvösségút. Amikor elcsögedünk, segíts minket látni azt, hogy kegyelmes vagy. Amikor tele vagyunk bizonytalansággal, kérjünk, add békességet a mi szívünkben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.